Kedves testvérek, kegyelmes Istenünk, igéjét olvasom, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, itt is az 5. fejezet első 14 versében. A megnevezett helyről az Efézusi levél 5. fejezetének első 14 verséből így szól hozzánk mindenható Istenünk igéje. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Szeretett testvéreim, a világtörténelem egyik legsikeresebb, hogyha nem talán a legsikeresebb katonai vezetője, a görög Nagy Sándor volt. Gyakorlatilag meghódította és leigázta az egész általa ismert világot. Egyik hódító hadjárata során egy legenda szerint Nagy Sándor nem tudott aludni. Elhatározta hát, hogy nem forgolódik tovább ott az ágyán, fölkelt, és elindult körbesétálni az éjszakai katonai tábort. Egyszer csak egy alvó őrbe botlik, aki csak az ő jelenlétére ébredt föl. Az ő hadseregében azonnal végrehajtandó halálos ítélet járt a minden olyan katonán, aki őrségben elaludt, hogyha rajta kapták. Ez a katona ezt pontosan tudta ezt, rémülten nézett hát a császár szemébe, rémülete még nagyobb volt, amikor felismerte, hogy valóban ki is áll vele szembe. Nagy Sándor odalépett hozzá, és megkérdezte, katona, ugye tudod, hogy mi a büntetés ezért? Ő remegő, alig hallható hangon válaszolt. Igen, igen, uram. A császár azonban nem látszott ott rögtön végrehajtani ezt az ítéletet, megkérdezte tőle, mi a neved? A katona még nagyobb félénséggel válaszolta, Sándor, uram. Nagy Sándor visszakérdez, mi a neved? Sándornak hívnak, uram. És hogy ezt a katonát még inkább porba sújtsa, harmadjára is megkérdezte most már egészen hangosan. Mi a neved, katona? Sándor, uram. A császár ekkor mélyen a szemébe nézett, sürgősen változtass meg a neved, vagy változtass meg a viselkedésed. Ezen hátat fordított neki, és elment. Szeretett testvéreim, nagy nevet hordozunk mi is. Mi, akik magunkat keresztjének hívjuk, a Krisztus nevét hordozzuk. A keresztjén név jelentése ez a Krisztusé, vagy Krisztusi. A világ urának nevét hordozzuk, amikor magunkat keresztjének hívjuk. És ahogy egyetlen görög katonához sem illik őrségben aludni, de különösen nem, hogyha ő Nagy Sándor nevét hordozza. Nagyon sok minden van, ami nem illik azokhoz, akik a Krisztus nevét hordozzák. Ezekről ír Pál apostol a felolvasott igében az efézusiakhoz. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogy ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik. Tudnélik, nem illik egy keresztényhez. Pál apostol itt nem egy 19. század végi nevelőnő illemtanával jön. Itt méltóságról van szó. Nagyon sok minden van, ami nem méltó ahhoz, akit Krisztusról neveztek el. Szeretett testvéreim, Pál apostol itt az Efézusi Levél 5. fejezetében már szépen előkészítette ezt a tanítást. Rögtön a 4. fejezet első versében így intette az efézusiakat: éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Mert a ti elhívásotoknak következménye van. Mert ha ti Krisztushoz tartoztok, annak következménye van. 4. fejezet 23. fejezetében ezt mondja: újuljatok meg lelketekben és elmétekben. És ebbe a sorba áll az 5. fejezet első verse: legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. De az apostol nem egyszerűen csak követésről beszél itt. Egy nagyon érdekes szót választott ennek a mondatnak a megfogalmazásához, amit az újfordítású magyar biblia így fordít: legyetek tehát Isten követői. Ott a mimétáj görög szó szerepel. Tudjuk ezt mi egy kicsit más formában. Mimézis, vagy mímelni valakit vagy valamit, ez utánzást jelent. Legyetek Isten utánzói, mondja az apostol az Efézusi Levél 5. fejezetében. De nem valamiféle mechanikus utánzás ez. Legyetek tehát Isten utánzói, mint szeretett gyermekei. Kedves testvérek, akiknek önök közül megadatott az apává vagy anyává létel, és megadatott az, hogy gyermekük a szemük előtt növekedhetett föl, pontosan tudják, hogy az ember fejlődésének nagyon korai szakaszában van egy olyan időszak, amikor a gyermek elkezdi utánozni kritikátlanul a körülötte lévő felnőtteket. Még nem értékeli azt, hogy amit csinál, az jó vagy rossz. Csak egyszerűen úgy csinál, és úgy beszél, ahogy a körülötte lévő felnőttek. Igen, ez az az időszak, amikor kislányokról olyan gyönyörű képeket lehet készíteni, amint anyjuk cipőjében, anyjuk gyöngysorával, anyjuk szájrózsával kifestve, anyjuk kalapjában, ott fel alá sétálnak a nappaliban. Mert utánozzák a körülöttük lévő felnőtteket. És ennek az utánzásnak az alapja egy kritikátlan bizalom. Amit ők csinálnak, az jó lehet. Na majd jön egy másik időszak is, amikor ezek a gyerekek majd 16-18 évesek lesznek, amikor igyekeznek mindent másként csinálni, mint ahogy azt ők a felnőttektől látják. Másként öltöznek, másként beszélnek és másként élnek. Aztán jó esetben eljön az az időszak, amikor az ember talál egy középutat. Megtartja azt a szüleitől és a körülötte lévő felnőttektől, ami megtartásra méltó. és elveti azt, ami nem. De van egy időszak, amikor a gyermek magától spontán elkezd utánozni. Ezek azok az évek, amikor egészen kisgyerekek számukra teljesen idegen és az ő szájukból meglehetősen furcsán hangzó szófordulatokat kezdenek el használni. Már elég értelmesek ahhoz, hogy megjegyezzék, de nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelentenek. Ezek a gyerekek időnként meglehetősen okosnak tűnnek, teljesen felnőttként beszélnek, de ez az az időszak, amikor a gyerekek felszedik az első káromkodásokat is. Nem tudván, hogy mit mondanak. Ők csak visszatükrözik mindazt, amit a felnőttektől, a körülöttük lévő felnőttektől látnak. És mennél többet van egy felnőtt körülöttük, annál többet szednek föl. Éppen ezért a szülőket jó esetben utánozzák a leginkább. Belőlük látják a legtöbbet. Pál apostol azt mondja, hogy ezzel semmi rossz nincsen, sőt, mint Isten gyermekei, szeretett gyermekei ráadásul. Legyetek Isten utánzói. Csináljátok azt, amit ő csinál. Megbocsátok nektek? Bocsássatok meg ti. Szeretettel bánik veletek? Bánjatok szeretettel egymással. Bőkezően add mindabból, amilyen van. Ti se sajnáljátok azt, ami nektek van. Legyetek Isten utánzói, mint szeretett gyermekei. Jézus Krisztus mond egy példázatot az úgynevezett gonosz szolgáról a Máté evangélium a 18. fejezetében, akinek egy felfoghatatlanul óriási adósságát engedi el a példázatbeli úr. Jézus meglehetősen kisarkítja ezt a dolgot. Egy olyan szolgáról van szó, akinek 10 000 talentum adósságát engedi el Isten. Az Istent jelképező úr a példázatban. 10 000 talentum, legyen szó ezüstről vagy aranyról, így is úgy is az 430 000 tonna. Legyen szó ezüstről. Elképzelhetetlen értékről van szó. Ez a szolga könyörög az urának, hogy bocsáss meg nekem, én nem tudom kifizetni. És az ura ahelyett, hogy eladná rabszolgának gyermekét, családját, mindenét és mindenkiét, őt magát pedig az adósok börtönébe vetné, egyszerűen elengedi neki az egészet. Ez a szolga, amint kilép ura palotájából, rögtön szembe találkozik valakivel, aki 100 egész dénárral tartozik neki. A különbséget körülbelül úgy képzeljük el, hogy miután nekünk elengedtek körülbelül 80 millió franknyi adósságot, személyes adósságot, ezek után ennek a szolgának módjára mi kegyetlenül behajtunk 100 frankot a szomszédon. Miután 80 millió frankot csak úgy elengedtek nekünk. Ezt teszi a szolga. És a példázatbeli úr pontosan ezért fedi meg, és ennek a fedésnek gyakorlatilag börtön, adósok börtöne, az egész adósság az ő nyakába való visszahelyezése az eredménye, mert nem utánozta az ő urát. Az a szolga, akinek az úr most engedett el mindent, kimondhatatlanul óriási adósságot, tartozik azzal, hogy urát utánozza, amikor azokkal kerül szembe, akik neki tartoznak. De testvérek, semmi új nincsen ebben. Hányszor imádkoztuk mi már az apostoli tollásra, a mi atyáknak ezeket a sorait. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Legyetek Istennek utánzói. Szentségben, megbocsátásban és tisztaságban. És kedves testvérek, ami ezek után következik, az már-már kellemetlenül konkrét. Amióta elkezdtem itt a különböző gyülekezetekben az Efézusi levél magyarázatát, sokszor hallottam ezt, hogy tiszteletes úr, ez annyira elvont. Nem lehetne egy kicsit konkrétabb igékről beszélni? Kedves testvérek, van egy jó hírem, és egy rossz hírem. Pál apostol konkrét lesz. Innen kezdve a levél konkrét lesz. Csak meg ne bánjunk, hogy mi tényleg konkrét isteni üzenetet akartunk hallani. Paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Paráznaság. Tudjuk ezt a szót is görögül. Porneia. A pornográfia kifejezés, ami kultúránkban származik innen. Bármiféle tisztátalanság. Na, ezt nem tudjuk görögül, nem is érdemes különösebben itt ezzel foglalkozni. Annyit azonban érdemes elmondani róla, hogy ez a görög szó az Új Szövetségben 11 alkalommal fordul elő. Jézus Krisztus egyszer használja ezt nem szexuális értelemben, amikor oszlásban lévő holttestre utal, de a maradék 10 alkalommal szexuális értelemben. Szexuális tisztátalanság ezt jelenti a szó alapjában véve. A nyerészkedés, ez tűnik egy kicsit olyan kapuk tojásnak ebben a dologban, de az eredeti görög szó birtoklás vágyat jelent. És ennek már a görögben is, nem csak a mi kultúránkban, lehet egyfajta nagyon erős szexuális értelmezése is. Birtoklás vágy. És hogy, ha még továbbra is kérdéseink lennének arról, hogy miről is beszél itt az apostol, még hozzáteszi a következő hármat. Szemérmetlenség, ostoba beszéd, vagy kétértelműség. Ez a szexuális zabolátlanság nyelvi formája. És amikor Pál apostol azt mondja a paráznaságról és szexuális tisztátalanságról, hogy szóba se kerüljön közöttetek, ez nem jelképes kifejezés. Ezt a szó legszorosabb értelmében kell érteni. Ezért beszél Pál apostol ostoba beszédről és kétértelműségről. Pál apostol nem azt mondja, hogy hozzátok keresztényekhez nem illik a házasságtörés. Gyakorlatilag. De beszélni azért beszélhettek róla, hát az mégsem ugyanaz. Pál apostol azt mondja, hozzátok még az erről való beszéd sem illik. Tudják a testvérek, hogy mi ezzel a legnagyobb probléma? Hogy az itt lévő dolgok, szemérmetlenség, ostoba beszéd és kétértelműség, ezek a legjobb parti viccek alapjai. Mi lenne a mi vicctárunkkal, hogyha ezt komolyan vennénk? 90%-át ki kellene dobni. Márpedig az Isten igéje azt mondja, ez nem méltó keresztjénekhez. Ti ne viccelődjetek szexualitással, ti ne szellemeskedjetek vele. És ti ne szórakoztassátok egymást és önmagatokat kétértelmű sikamlós beszédben. De erre nyugodtan mondhatná valaki, nem feltétlenül házasságtörő az, aki egy-két disznóviccet elmond. Azért ott van egy óriási különbség ilyeneket beszélni, meg valóban megcsalni az ember feleségét, vagy férjét. Az Úr Jézus Krisztus ezt mondja a Máté evangélium a 5. fejezetében. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el az ő szívében. Férfi szempontból van ez megfogalmazva. De a női fejben megfogalmazó parázna gondolat az ugyanúgy paráznaság. Jézus Krisztus mércéje óriási, és nagyon szigorú. Pál apostol pontosan ezt tükrözi. Azt hiszitek, hogy megállhattok ott, hogy elviccelődünk mi ezzel a dologgal, de nem csináljuk. Aki örömét leli, és aki szórakozását leli, szemérmetlenséggel, paráznasággal és házasságtöréssel való viccelődésben, az maga is házasságtörő. Katona, változtass meg a neved, vagy változtass meg a viselkedésed. De ez egy nagyon fontos dolog, amit itt a következőben szeretnék kiemelni. Ahogyan már a negyedik fejezetben, amiről itt szólt igehirdetés Lucernban, Pál apostol nem csak azt mondja, hogy vetkőzzétek le az óembert, hanem azt is, hogy öltözzétek föl helyette az újat. Pál apostol nem csak azt mondja, hogy mitől határolódjatok el, hanem azt is, hogy mivel töltsétek fel ezt az űrt, amit ez az életváltozás jelent. Pál egyértelműen ezt mondja, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Kedves testvérek, az angol John Stott az Efézusi levélhez írt magyarázatában egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot vett fel. Ő azt mondja, hogy ő tudatosan szakítana azzal a régi keresztény magyarázattal, hogy tudni illik, itt Pál apostol azt mondja, hogy a szemérmetlen beszéd helyett mi adjunk hálát, úgy általában. John Stott felhívja a figyelmet arra, hogy Pál apostol nem vált témát. A következő mondat így hangzik, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, birtokolni akarónak, azaz bálványivádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Pál nem vált témát. És Stott megkérdezi, hogy akkor nem lenne logikusabb úgy gondolkozni, hogy ez az igen nem általában hálaadásról beszél. Ahelyett, hogy disznó vicceket mesélnétek, adjatok hálát a napsütésért, a tegnapi finom ebédért, és még ki tudja mi mindenért. Nem. Ez a hálaadás marad a szexualitás összefüggésében. Beszéljetek szexről. De ahelyett, hogy szellemeskednétek, hogy kétértelmű megjegyzésekkel szórakoztatnátok egymást, adjatok érte hálát. Ostoba beszéd helyett az érzékiségért, a házasságért való hálaadás. Ezt jelenti levetkőzni és felöltözni ebben a nagyon-nagyon konkrét összefüggésben. Kedves testvérek, én elfogadom Stottnak ezt a megközelítését. Elfogadom, mert beleillik a Szentírásba. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetében olvassuk ezt a mondatot. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Ez egy szép, Bibliához illően szemérmes fordítás. De ahol azt olvastam, hogy házas élet, ott egy nagyon jól ismert görög szót találunk. Koité. Mi az ellatinosodott verzióját ismerjük inkább. Koitus. A zsidókhoz írt levél egyértelműen ezt mondja, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a közösülés legyen tiszta. Megbecsült és tiszta? Nos, megbecsült és tiszta dolgokért miért ne lehetne hálát adni Istennek? Ezt mondja az Efézusi levél. Ne viccelődjetek vele, ne szellemeskedjetek vele. Hagyjátok a cinikus megjegyzéseket, hagyjátok a kétértelmű obszcén kiszólásokat. Adjatok érte hálát. Legyen megbecsült, legyen kincsetek, legyen tiszta. De kedves testvérek, nem odaérkezünk vissza, amit mi keresztjének olyan sokszor hallottunk már. Keresztjének lenni ezek szerint egy unalmas szürke embernek, emberré lételt jelent, akinek még egy jó viccet sem lehet elmondani. De gondoljuk csak meg, szürkeség ez, vagy valami egészen más? Hallottam egyszer egy megdöbbentően jó és erőteljes, de ezzel teljesen emberi történetet. Egy magyarországi férfi körben dolgozva, nem tudom pontosan milyen munkája volt, csak férfi kollégái voltak, lépten nyomon, pontosan ilyen obszcén, házasság ellenes, a feleségek és az anyósok rovására elmondott vicceket hallott. Keresztény ember volt, megtért ember volt ez az illető. Soha nem nevetett ezeken a vicceken. Nem is beszélve, hogy, nem, hogy ő, az ő szájában soha sem lehetett ilyeneket hallani, de soha nem is nevetett rajta. A kollégái újra meg újra megkérdezték tőle, hogy na már megint mi bajod van. És ő elmondta egyszerűen, hogy sajnálom, én ezt nem találom viccesnek. Én nem így ismerem a házasságot. Én 21 néhány éve boldog házasságban élek a feleségemmel. Én ezt nem találom viccesnek. Ő is megkapott mindent, amit az ember ilyenkor logikusan várhat. Unalmasnak, álszentnek, képmutatónak, szürkének bélyegezték. De ez a folyamat ment és ment, és ő továbbra sem nevetett, és valahányszor megkérdezték, továbbra is elmondta, hogy ő boldog házasságban él a feleségével. Tehát múlt az idő, és egyszer csak odalépett hozzá egy kollégája, és azt mondta, hogy te tényleg boldog vagy. Úgy értve, hogy 25 év házasság után, te tényleg boldog vagy. Ami innen indult, az utána sok-sok éven keresztül, szinte minden vasárnap délután ott ült az ő nappaliában egy házas pár. Ezek az emberek képzettség nélkül, különösebb elhívás, különösebb tisztség nélkül, de Istentől kapott elhívással házassággondozók lettek. Éveken keresztül először a kollégák jöttek a feleségeikkel. Aztán a kollégák ismerősei, aztán az ismerősök ismerősei. És ott már a saját nappaliukban teljes nyíltsággal beszéltek a Krisztusba vetett hitükről, és arról, hogy ez az ő házasságuk alapja. Szeretett testvéreim, nem unalmas az az ember, aki 25-30 év házasság után boldog kapcsolatban él a feleségével, vagy a férjével, és ennek esetleg része a szexualitás is. Irigyelt, sokkal inkább jobb szó itt. És kedves testvérek, ezt jelenti, amit ez az általam személyesen nem ismert ember története elénk ad. Ezt jelenti ostoba beszéd és kétértelműség helyett hálaadás. Ezt jelenti unalmas kereszténység helyett hiteles, irigyelt élet. Pál apostol elmond még egy nagyon, nagyon nehéz dolgot, amire szeretném még felhívni a figyelmet. De éppen ennek az előbb idézett embernek a története a legjobb illusztráció arra, hogy mit is jelent az, amikor az apostol ezt mondja. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Szeretett testvéreim, talán ennek a felolvasott igeszakasznak a legnehezebb része ez itt. Az apostol azt mondja, nem elég, hogy ti egyszerűen távol tartjátok magatoktól a sötétség cselekedeteit. Vagy magatokat a sötétség cselekedeteitől. Leplezzétek le ezeket. Ne hagyjátok őket szótlanul, világosság nélkül létezni és elmenni. Szeretett testvéreim, emlékszünk még? Persze, hogy emlékszünk az előbb elmondott példára. Ennek az előbb idézett embernek, férjnek a világossága, ami nem is direkte a Krisztustól való hitvallásban, hanem a házasságáról szóló hitvallásban jött elő, ennek a világossága leplezte le azokat a vicceket, hogy tudnélik, az nem humor és az nem szellemesség, ami igazából mögöttük van, hanem kiábrándulás, csalódás, fájdalom és valami mély-mély boldogtalanság. Ezt jelenti leleplezni a sötétség cselekedeteit. Ebben az összefüggésben nagyon szépen fordítja egy német fordítás, a Hoffnung für alle Biblia fordítás ez. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein. Im Gegenteil, helft sie ans Licht zu bringen. Leleplezni azt jelenti, hogy fényt vetni rá. Emlékszem egyszer egy magyarországi barlangot látogatva, egyszer beléptünk a barlangnak egy ilyen nagy termébe, ahol a vezető elmondta, hogy itt vigyázni kell, könnyen lehet, hogy a terem tele lesz denevérekkel, rendszeresen vannak ott denevérek. És ehhez rögtön hozzátette. Ő maga belépett, körülnézett, hogy vannak-e, azt mondta, vannak denevérek, kapcsoljuk le a zseblámpát, ne zavarjuk őket. Szeretett testvéreim, én azt hiszem, hogy ez a világ ilyesfajta viselkedést várna el a keresztjénektől. Vigyázzatok, itt sötétségben élő emberek vannak, kapcsoljátok le a világosságot, ne zavarjátok őket. Erre az angolnak egy gyönyörű mottója van. Live and let live. Élni és élni hagyni. Én nem szólok bele abba, hogy te hogyan élsz, hogy te hogyan éled a szexualitásodat, de ne szólj bele abba, hogy én hogy csinálom. Én nem szólok bele abba, hogy te mit hiszel, te ne szólj bele abba, hogy én mit hiszek. Élni és élni hagyni. Ha te világosság akarsz lenni, legyél világosság. Otthon a nappalitban, de ahol sötétség van körülötted, ne zavarj másokat a te világosságoddal. És időnként a legkisebb lángja a világosságnak is zavaró tud lenni. Hallottam valahol egy kis helyi homoszexuális közösségről, akik megpróbálták kiharcolni, hogy a helyi iskolákban, általános és középiskolákban a tanárokat kötelezzék a tanítási idő alatt a jeggyűrű levételére. Mert a jeggyűrű az ő értelmezésük szerint azt jelképezi, hogy heteroszexualitás az magasabb rendű, mint a homoszexualitás. Kedves testvérek, egy ilyen icike-picike lángja a világosságnak. Már vakító tud lenni ott, ahol vak a sötétség. És ezen a ponton ez az ige nagyon-nagyon nehézzé válik. Ez az ige azt mondja, keresztjének, akik Krisztus nevéről neveztettek, nem elég, hogy ti magatok világosság vagytok. Nem elég, hogy ti magatokat következetesen távol tartjátok a sötétség cselekedeteitől. Lephezzétek le ezeket. Szeretett testvéreim! A felolvasott igében két nagyon fontos üzenet hangzott el, amit ezzel a nyelvi fordulattal lehetne összekötni és összefoglalni. Nem csak, hanem. Ne csak, ne paráználkodjatok. De ne beszéljetek róla, ne szórakoztassátok egymást, és ne gyönyörködjetek ebben a gondolatban sem. Ne csak ne beszéljetek róla, hanem, és itt jön a pozitív fordulat, adjatok érte hálát. Ne csak ne szellemeskedjetek vele, és ne csak kerüljétek az ostoba, kétértelmű, obszcén beszédet, hanem adjatok érte hálát, beszéljetek érte jól, beszéljetek róla jól és tisztán. És kedves testvérek, ez vonatkozik minden korosztályra. Tudom, időnként a már hosszú éve megözvegyült idős emberek mondhatják, ez az egész szexualitás kérdés számomra már nem lényeges. A kérdés azonban az az, hogy ha mi gyerekeink és unokáink, hogyan hallanak minket beszélni róla? Hallanak-e minket úgy beszélni róla, mint ez Isten ajándéka? Hallanak-e minket hálát adni érte? Hogyha nem azért, ami itt és most van a mi életünkben, 80 fölött, akkor azért, ami volt, mert Isten megadta, és ajándék lehetett. Hálaadás. Nem elég nem buta viccekkel szórakozni. Adjatok hálát. Konkrétan ezért. És nem elég általában a gonoszság és a sötétség minden cselekedeteitől távol tartani magatokat, hanem leplezzétek le ezeket. Hozzátok őket a fényre. Igenis, zavarjuk a denevéreket. Kapcsoljuk fel a zseblámpákat. Azt a fényt, ami nekünk adatott, azt ne rejtsük véka alá. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, ha nem rejtjük el ezt a fényt, akkor teljesedik be az ige. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Thank you.